Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Ma egy új műsor indul, mely hát voltak éppen a nyáron lesz honos, mivel ugyebár a fiatalok nincsenek itt, így a nyári időszakban a csütörtök estik egy picit átalakulnak. Ez párhuzamosan fog menni az Egy csónakban nevezünk című műsorral. Visszatettem azt is abból a megfontolásból, hogy a hallgatók közül többen jelezték, hogy mennyire hiányzik. Úgyhogy egyik csütörtökön ez a női műsor lesz, a másik csütörtökön pedig a csónakázás együtt, közösen, ahová természetesen, ahogy régen is be lehet majd telefonálni. Nők a Bibliában. Be kell valljam, kedves hallgatók, hogy ennek a műsornak az ihletét voltak éppen Tibor atya adta, abból a megfontolásból, szempontból is, hogy ő elindította a Férfiak a Bibliában című műsorát, és én akkor úgy gondoltam, hogy jó, de azért nézzük már meg a nőket is, ne csak a férfiakat. És már nagyon akartam elindítani, vagy készülni erre az adásra is, és nagyon örülök, hogy így most ez lehetséges. A mai nyilván egy kis bevezető lesz, egy picit a kedves hallgatókat arra fogom hívni, hogy nézzük meg, hogyan látja a Jóisten a nőket, illetve melyek a Biblia legfontosabb női szereplői. Néhány gondolatot, mondatot így mondok erről, amit így összeállítottam erre a bőfél órára, de majd külön fogjuk őket venni, a női szereplőket. A Szentírás egyik egyedülálló jellegzetessége az a mód, ahogyan a nőket felemeli. Távol áll a Bibliától, hogy lealacsonyítja vagy lekicsinyelje a nőket, sokkal inkább mélységes tiszteletet tanúsít irántuk. Megnemesíti a családban és a társadalomban betöltött szerepüket, elismeri befolyásuk jelentőségét és magasztalja azon nők erényeit, akik különösen istenfélő példaképek voltak. A Szentírás legelső fejezetétől kezdve arról értesülünk, hogy mind a nők, mind a férfiak Isten képmásának pecsétjét hordozzák magukon. A nők sok bibliai elbeszélésben játszanak fontos szerepet. A feleségeket férjük megbecsült segítőinek és szeretett társainak tekintik, nem pedig rabszolgának vagy bútordarabnak a háztartásban. A Sinai hegynél Isten azt parancsolta a gyerekeknek, hogy tiszteljék mind apjukat, mind anyjukat. Ez forradalmi elképzelés volt egy olyan korban, amikor a legtöbb pogány kultúrában a nőket általában alacsonyabb rangú teremtményeknek, a férfiak puszta szolgáinak tekintették. A Szentírás természetesen elismer Istentől rendelt szerepkülönbségeket férfi és nő között, sok ezek közül már a teremtés körülményeiből adódóan is jól látható. Így például a nők egyedülálló és létfontosságú feladata, hogy gyermekeket hozzanak világra, őket gondozzák és felneveljék. A nőknek maguknak is különleges mértékben van szükségük támogatásra és védelemre, mivel testi értelemben gyöngébb edények. Ennek megfelelően jelöli ki az írás a családon és a gyülekezeten belüli helyes rendet, a férfiak és a nők a családjukban és azt óvniuk kell, a gyülekezetben pedig neki kell felvállalniuk a tanítói és vezetői szerepet. Jellemzőjük rendkívüliek. Mindazonáltal a nők szerepe semmiképpen sem mellékes, és helyzetük sem másodosztályú, épp ellenkezőleg. Úgy tűnik, mintha az írás különleges tisztelettel adózna a nőknek. A férjeket felszólítja, hogy önfeláldozóan szeressék feleségüket, miként Krisztus szereti a gyülekezetet, szükség esetén akár saját életük árán is. A Biblia elismeri és nagyra tartja derékasszony értékét. Más szavakkal a Biblia az elsőtől az utolsó lapjaig rendkívülinek ábrázolja a nőket. Az ősatyák bibliai leírásában a feleségük mindig az őket megillető helyet foglalja el. Sára, Rebeka és Ráhel Mózes első könyvében fontos szerepet játszanak Istennek a férjükkel kapcsolatos cselekvésében. Mírjám, Mózes és Áron nővére prófétanő és dalíró volt, Mikás 6-4 ige versben pedig Isten a fivéreivel együtt, mint vezető személyiséget tünteti ki az egyiptomi kivonulás során. Debóra ugyancsak egy prófétanő, a királyság kora előtt bíráskodott Izrael fölött. A családi élettel kapcsolatos bibliai beszámolók gyakran férjük bölcs tanácsadóiként emelik ki az asszonyokat. Sárát és Ráhábot a zsidók 11 fejezete kifejezetten a hithősök között sorolja fel. A példabeszédek könyvében a bölcsességet egy nő személyisíti meg. Az új szövetségi gyülekezetet, mint Krisztus mennyasszonyát szintén egy nő jelképezi. Izrael és az új szövetségi gyülekezet szociális és vallási életében a nőket sosem szorították háttérbe. A férfiakkal együtt ők is részt vettek Izrael minden ünnepén és nyilvános Isten tiszteletén. Nem követelték meg a nőktől, hogy fátyolozzák el magukat, vagy nyilvános helyeken maradjanak csendben, mint ahogyan ez a közel-kelet némely kultúrájában ma is így van. A gyermekek tanításának felelősségét az édesanyák is viselték, az ezzel kapcsolatos tekintély őket is megillette. Izraelben a nők még földet is birtokolhattak. Feleségektől egyenesen elvárták, hogy házastársuk számos teendőjét maguk rendezzék. Mindez éles ellentétben áll azzal a móddal, ahogy a más régi kultúrák rendszerint lealacsonyították és megalázták a nőket. A bibliai idők pogány társadalmaiban gyakran épp csak némileg nagyobb méltósággal bántak a nőkkel, mint az állatokkal. Legismertebb görög filozófusok némelyike, akiket koruk legnagyobb elméi között tiszteltek, azt tanította, hogy a nők természettől fogva alacsonyabb értékű teremtmények. Még a Római Birodalomban is rendszerint csak ingóságnak, mozgatható tulajdonnak tekintették a nőket, és alig élveztek több tekintét, mint a rabszolgák a háztartásban. Ez ismerőben különbözött a házassággal kapcsolatos héber elképzelésektől, melyek azt közös örökségnek és közös szülőségnek tekintették, ahol mind az apának, mind az anyának kijárt a gyermekek részéről a tisztelet és az engedelmesség. Jézus tanítványai között több nő is volt, amely gyakorlatkorának rabbiai között csaknem teljességgel ismeretlen volt. Ez azonban még nem minden. Ő ráadásul támogatta is a tanítványságukat azáltal, hogy az otthoni teendőknél fontosabb dolognak mutatta be ezt. Amikor Krisztus első alkalommal ismertette meg magát, mint az igazi messiás, ezt egy szamariai asszony előtt tette. Mindig a legnagyobb fokú méltósággal bánt a nőkkel, még azokkal is, akiket amúgy kitaszítottnak tekintettek. Így nem meglepő, hogy a korai gyülekezet szolgálatában a nők fontos szerepet töltöttek be. Amikor pünköskor megszületett az új szövetségi gyülekezet, a legfontosabb tanítványokkal együtt nők is jelen voltak és imádkoztak. A nők némelyike jó cselekedeteiről volt ismert, mások vendégszeretetükről, megint mások az egészséges tanítással kapcsolatos jó felfogásukról és lelki-szellemi adottságaikról. János a második levelét a felügyelete alá tartozó egyik gyülekezet egy vezetőállású asszonyához írta. Még Pál apostol is, akit a bibliakritikusok jogtalanul férfi sovinisztának gúnyoltak, rendszeresen nők közreműködésével végezte szolgálatát. Elismerte hűségüket és tehetségüket, és köszöntését küldte nekik. Azok a keresztény nők, akik pogány társadalmakból jövet értek meg, magától értetődően megszabadultak sok megalázó szokástól. Mentesülve a templomokban és a színpadokon folyó nyilvános kicsapongásoktól, odahaza és a gyülekezetben kimagasló méltósághoz jutottak, amennyiben női erényeiért, mint a vendégszeretet, a betegápolás, saját családjuk gondozása és kezük szereteteljes munkája tiszteletben és csodálatban volt részük. Miután Konstantin római császár Krisztus után 312-ben megtért, Rómában államilag elismerték a kereszténységet, és hamarosan uralkodó vallás lett az egész birodalomban. A változás egyik észrevehető korai következménye a nők teljesen új jogállása volt. Róma olyan törvényeket fogadott el, melyek elismerték a nők tulajdonjogát. A házassági törvényeket átdolgozták, úgyhogy a házasságot jogilag társkapcsolatnak tekintették, megszüntetve a feleség korában rabszolgához hasonló helyzetét. A kereszténység előtti korban a római férfiaknak jóformán bármely okból jogukban állt elválniuk, sőt akár meghatározott indok nélkül is. Az új törvények nehezebbé vették a válást, miközben ezzel egyidejűleg a feleség kezébe jogokat adtak hűtlen férjével szemben. Azóta ez volt a szokásos lefolyás. Ahol elterjedt az evangélium, ott rendszerint javult a nők szociális, jogi és szellemi helyzete. ahol az evangélium megsötétedett, akár elnyomás, hamis vallások, világiasság, humanista filozófia, hanyatlás miatt ott a nőrangja is ennek megfelelően lecsökkent. Általában még a nők jogaiért kiálló világi mozgalmak fáradozása is hátrányosan mutattak a nők helyzetére. A feminizmus leértékelte és rossz hírbe hozta a nőiességet. A nemek közötti természetes különbségeket rendszerint lekicsinlik, feloldják, megvetik vagy tagadják. Ennek eredménye, hogy a nők ma katonai bevetéseken vesznek részt, testileg kimerítő munkát végeznek, munkahelyen mindenféle megaláztatásnak vannak kitéve, és elvárják tőlük, hogy férfi módra cselekedjenek és beszéljenek. A modern feministák lenézik azokat a nőket, akik a családot és a háztartást helyezik a legelső helyre, ezzel pedig leértékelik az anyaságot, éppen azt a hivatást, amely egyedülálló módon a nőnek van számba. A feminista egyenlősdi üzenete abban áll, hogy alapjában véve a nőkben semmi rendkívüli nincs. Ez bizonyosan nem a Szentírás kijelentése. A Biblia egyetlen helyen sem hagyja figyelmen kívül a női értelmet. Nem kicsinyíti le a nők adottságait és képességeit, nem tartja vissza őket lelki-szellemi ajándékaik helyes gyakorlásától. De akárhányszor beszéljen is Isten igéje kifejezetten rendkívüli nő ismertető jegyeiről, minduntalan a női erényeket hangsúlyozza. A Szentírás legjelentősebb nő alakjai nem karrier, hanem a jellemük útján fejtették ki befolyásukat. Mindezek a nők nem a nemek egyenlőségét képviselik, hanem sokkal inkább a valódi női rendkívüliséget. Ez pedig mindig erkölcsi és lelki-szellemi tulajdonságokban mutatkozik meg, és nem a szociális helyzetben, a gazdagságban vagy a külső megjelenésben. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, kedves hallgatók, utána pedig folytatjuk.
Emlékszem, régen volt, mikor még együtt élt a család. Esténként anyánk főzött nekünk vacsorát. Mi testvérek csak nevettünk, s élveztük a meleget. Volt, aki többször kért, mert nem evett még eleget. Illanó, illató szálltak fel az égbe. Szikrázó csillagok estek le helyébe. Bizony már régen volt, mikor jó apánk fölállt. Jel volt ez, ki tudja, hogy kezdjük a muzsikát. Nővérünk emese anyánkkal a zongorához ül. Elmerült. Aztán felcsendült, ó,
A Biblia, Isten szava, mégis egy patriarkális kor emlékműve, gondolják sokan. De ha elidézzünk a történeteknél, láthatjuk, hogy a nők nagyon is fontos szereplői, mozgatói az eseményeknek. A másik észrevétel bizonyára az, hogy az Ószövetségben a nők többsége nem riad vissza semmitől. Céljaik eléréséhez nem szűkölködnek csalásban, hűtlen cselszövésben, hazugságban, zsarolásban, haragtartásban, és mindezt férjeik kizárásával teszik. A szép, békés napokra megvan bennük egy csúnya jellemvonások örvendetes visszája is. Vendégszeretet, szolgálatkészség, éberség, finomság. Izrael istene persze a nőké is. Mégis miben különbözik a férfiakétól? A bibliai nők számára Isten mindenek előtt az életistene, sokkal inkább, mint a hatalomé vagy a győzelemé. A nők hitét azt táplálja, ami az ő erejüket is adja. Az egyetlen hatalom, melyet a férfiak nem birtokolnak, és ezért nem vehetik el tőlük, az anyasságot. Ha mégis megteszik, képesek a legveszélyesebb stratégiákhoz nyúlni. Ősatyánktól, Évától, akiről Ádám úgy gondolja, hogy az asszony a húsából és a csontjából vétetett, egészen a megváltónak emberi életet adó asszonyig, Máriáig vezet a vonal. Ádám persze téved, mert az ember egyik oldala a férfi, a másik a nő, de ő hiánypótlékként tekint az asszonyra, azaz önmagához viszonyítva helyezi el ezt a számára is titokzatos lényt. E viszony ellentét párjával is találkozunk később, az énekek éneke szerelmes párjával, ahol az asszony, a nagy ő, egyenlő párja a szerelmes, vágyakozó férfinak. Az Édenből kiűzött ősszülők után a Biblia lapjain a választott nép leányainak arca tűnik elénk, a legkülönbözőbb, de mégis sok hasonló sorsvonással. A legfőbb baj, ami őket érheti, a gyermektelenség. Jó pár szeretettem gyermektelen asszonyt ismerünk meg. Ez olyan helyzet, amely feloldja a gátakat bennük, szinte bármire képesek a saját gyermek megfoganása, születése és a nemzetség továbbvitele érdekében. Az ősatyák meddő és termékeny feleségei között ádászharc túl. A sort Sára, Ábrahám Egyiptomban egy időre kölcsönadott felesége indítja. A valódi örökös, Izsák sokára lát napvilágot, és ekkor eldől Hágár és Izmael sorsa. Sára ráveszi férjét, hogy üzze ki a szolgálót és Ábrahámtól született fiát a pusztába. A félrecsúszás az igazi örökös érdekében történik. Rebeka, Ráhel és Lea, egy nép anyái, furfang és csalás van közöttük. Jákob érdekében, aki végül is érdemesnek bizonyul rá, nagy nemzetség atya lesz, s belenyugszik, hogy az öröklési sorsból kiesett. Egyiptomba szakadt szeretett fia, József helyett Júda kapja az áldást. Júdának a nemzetségből igazságtalanul eltávolított menye, Támár, e kiiktatást nem nyeli le. Álprostituáltként vérfertőzés árán, visszaküldi magát a nemzetségbe, mert akkor már dereng egy mindent felülmúló ígéret, melynek hordozója Júda törzse lesz. Az Ószövetségben üdeszín volt egy idegen nő, a Moábita Rút, akit a hűség példaképeként mutat be a történet. Izraelita férje halála után anyósa támasza lesz. Ahol te lakni fogsz, ott lakom. A te néped lesz az én népem, az én istenem, a te istened. És ehhez tartja is magát. Az ő eljárásában minden tiszta. Második férje Boáz, törvényes társa, Rút pedig Izrael matriarchája lesz. E Frigyből születik Obed, Dávid király nagyapja. Kiagyalt borzalomnak tűnik, amit Izrael elszánt Amazonjáról megtudunk. A Deborah, Jahel, Judit és Eszter, akik nem haboznak csábítani, törbecsalni és ölni, de a tét népük megmaradása. Ellentétként találjuk az önmagát életáldozatul adó, hataloméhes apját provokáló Szüzet, Jefte lányát. Olyan anyákról is olvashatunk, akik uralkodása vagy Isten szolgálatára szánt gyermekükért a maguk módján lehetőségeik határát feszegetik. Berséba, Salamonért, a rendkívüli Istennek tett fogadalmát betartó Anna Sámuel prófétáért. A hasonló problémák ellenére sem tipikus ez a nőcsapat. Mindegyikük külön erős egyéniség, így vagy úgy, és nem is mindegyik Izrael leánya. Mózest a folyóból kimentő egyiptomi fáraó leány, nemes lelkű, Putifárné József csábítója egyszerűen csak gonosz, Ráháb, Jerikó prostituált elárulója, számító, aki jól számít, családját a cselekedetével megmenti. Abigél okos manőverrel nyeri el férjéül Dávid királyt. Fel kell hagynunk azzal a hittel, hogy a Biblia követendő példákat ajánl, és meg kell tanulnunk úgy olvasni, mint egy olyan könyvet, mely az embert szembesíti saját igazságával a maga nyers valóságában. Abban a reményben, hogy ezáltal elkerülheti azokat a zsákutcákat, melyek az életet a halálba viszik. Az új szövetség nő alakjait a különböző képen rajzolja meg. Más világ tekint ránk a megváltó közeléből. Itt van a szírfönínciai pogányasszony, aki leleményes hasonlatával el tudja írni, hogy Jézus kiűzze a tisztátalan lelket a lányából. Vagy az ismeretlen betániai nő, aki nem sajnálja drága nárdusolaját Jézus fejére hinteni, és cserébe örök helyet kap az evangéliumi történetben. Ismerjük Mártát és Máriát, a feltámasztott Lázár testvéreit, akiknek cselekvő, illetve szemlélődő magatartása igen sok fejtörést okozott évszázadokon keresztül az egyház spirituális gondolkodóinak. A házasságtörő asszony esetesen mindennapi, szívesen megköveznék őt bűntelen bírái. Mi csak méltatlankodunk ezen az egyenlőtlenségen, ahogyan a férfit és a nőt kezelik az akkori társadalomban. Nem úgy Jézus, aki tudja, hogy a nő esete csapda, akarják tudni, hogy vélekedik a mester. A meghökkentő reakció után ő megbocsátást és új utat kínál a bűnösnek. A vádlognak csak eloldalogni lehet. Különleges szerep jut Mária Magdolnának, akinek Jézushoz való viszonya kezdetektől képzelgésekre ad okot, mivel mesterének szünet nélkül a nyomában van. Egyedülálló szerepét igazából Jézusnak köszönheti. Egy mestert abban az időben nő, tanítványok nem vettek körül, de a magdalai Mária a régi élettől való szabadulást Jézustól kapja. Ott áll Jézus keresztje alatt, majd elsőként látja meg az Urat feltámadása után. Kivételes, az apostolokéhoz hasonló helyzetét Ferenc pápának köszönhetően elismerte az egyház. Szent Mária Magdolna eddigi emléknapját az apostolokéhoz hasonló ünnep rangjára emelte. S végül ott van Mária. Milyen keveset beszélnek róla az evangéliumok? Talán a legtöbbet Lukács. A mesés történetből a lényeget kell megragadnunk, az angyali üdvözletből két dolgot kell megértenünk. Azt, hogy Jézus Isten fiúságáról, másrészt Mária teljes rendelkezésére állásáról van szó. Utóbbinál ez tökéletesen szüzességének volt a fejezi ki. Jézus a főszereplő, Máriát alig látjuk. A kánai mennyegző után szinte semmikor, csak a kereszt alatt, amikor János anyjává lép elő, fiául kapva a szeretett tanítványt. Az apostolok körében válik ő is tanítványá, vele együtt éli meg azt, hogy a Szentlélek megszüli az egyházat. Míg a többi szereplő is úgy jön elénk, mint a régmúlt mesés figurája, addig Mária élő közbenjáróként, el nem halványuló személyiségként őrzi eredeti szerepét. Ő Isten választotja, a világgal, a teremtéssel, az Istenével kiengesztelődött Éva. Kedves hallgatók, ez a mai adás egy ilyen betekintő, bevezető volt. Két hét múlva kezdjük az igazi kalandot, és természetesen kivel mással, mint Évával fogunk indítani. Én remélem, kedves hallgatók, hogy sokat adó lesz ez az adás. Én nagyon élvezem a felkészülést is, meg egyáltalán azt, hogy ebből a sok-sok mindenből átadjak néhány dolgot. Nagyon szeretném, hogyha a Biblia női szereplőivel is megismerkednénk közelebbről, és talán egy-egy szereplőt magunkévá is tudnánk majd, vagy akár lehetne a mi saját életünk egyik kulcs szereplője, alakja. Áldott szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!